Mivel ez egy kabaré műsor, most arról szeretnénk néhány epizódot hallani, kedves Imre, amikor már megismert az ország, és egyre több helyre hívtak haknizni.
Kérlek, akkor még nem volt ilyen, hogy hakni. Nem, akkor még nem volt ilyen. Az Országos Filharmónia ugye szerződtetett mindenféle művész, zongoristát, hegedűst, énekes, stb. Mi voltunk az Országos Filharmónia szólistái, és nekünk hivatali kötelességünk volt, hogy vidékre is elmenjünk föllépni, terjeszteni a kultúrát. Akkor ez még így ment. És hát bizony, sokszor kellett elmenni, akár egy hónapra is. Lent laktunk valamelyik vidéki városban, és minden este mentünk a környező falvakba föllépni. Néha elképesztő körülmények között, soha nem felejtem el, egyszer Békés megyében valami Isten háta mögötti kis faluba megérkeztünk, ősz volt, egy kis kályhával fűtöttek, az olyan vörösen izzott, bent ült a ködmön szagú közönség, és hát én szaladtam be a koncerthalba, hogy megnézzem, hogy hát mégis milyen zongora van ott. Elhűlve láttam, ugye általában a zongoráknak három lába szokott lenni, ennek kettő volt, a hátsó hiányzott, de nem baj, néhány téglát így egymásra tettek, és arra föltették a zongorát. Igen, ám csak, hogy ezek a téglák nem voltak összehabarcsolva, és hát erősen ingott ez az egész alkotmány, meglehetősen veszélyes volt. De hát mondottam, hogy visszafogom egyébként habzó temperamentumomat, és aznap kicsit szelidebben fogok zongorázni. Igen, ám, csak kiderült, hogy a zongora billentyűin nincs rajta az a kis fehér műanyag lapocska, amitől a billentyű fehérnek látszik. Nincs rajta. Nagyon kellemetlen volt, és pláne mikor az ember leütötte a billentyűt, kiderült, hogy a billentyűn van egy luk. És ebből a lukból kibújik egy tűhegyes szög. Ez nyilvánvalóan egy ilyen tengely, hogy ne engedje a billentyűt ide-oda oldalra lötyögni. Tehát választanom kellett, hogy vagy ilyen behúzott körmökkel zongorázzak, vagy pedig ilyen kocsikerék szervén ott hátul. Már nem tudom, melyik metódus mellett döntöttem, de még nem volt vége a megpróbáltatásoknak, ugyanis nem volt a zongorának pedálja. Nem olyan nagy baj, lehet madzagból kötni egy ilyen hurkot, és akkor ember adtam tud. Igen, de percek voltak a hangverseny kezdetéig, és nem volt elég hosszú madzag. Egy szállat tudtak hozni, de csak így ekkora volt. Hát mondom, nem baj. Fogtam, és a madzagot rákötöttem a jobb bokámra. Így kellett pedálozni a zongorán. Na most kijött, ez volt a hangverseny címe, soha nem felejtem, hogy népek zenéje. Volt, aki magyar népdalokat, népbaladákat énekelt, volt, aki francia pásztor dalocskákat, volt egy baritonista, aki elhatározta, hogy a néger spirituálé rejtelmeibe vezeti be Békés megye lakóit. Ő mindig nagyon pedáns ember volt, kijött, és mindig bekonferálta, hogy mit fog énekelni. Kijött, és azt mondta, hogy sometimes I feel like a motherless child. A közönség bandzsított a rémülettől. Majdnem felszóltak, ugye, mint a magyar paraszt, hogy hát nem baj, azt kérem. Hát. És utána elmondta, hogy mit fog énekelni. Ezen a spirituáléknak elég furcsa szövegük van, ez is így szól. Mondja, hogy néha anyátlan gyermeknek érzem magam, néha anyátlan gyermeknek érzem magam, néha anyátlan gyermeknek érzem magam, ó, igaz hívő, hosszú az út hazáig. Na jó. Én lant idegébe kaptam, baritonista pedig rátámaszkodott a zongorát, és ahogy énekelt, elkezdte a zongorát lögdösni. Na mondom, ez rám lő ki ezt a zongorát, nem tudok elugrani, mert ki vagyok kötve, mint a kotlós a fához. Szóltam neki, hogy hát engedje el a zongorát. Ment is tovább minden, befejeződött a dal, hát a közönség ugye hevesen tapsolt, és meg akarta velem osztani a sikert, és így rám mutatott. Én nekiálltam lebogozni a madzagot a bokámról. De mire ez végre sikerült, és fölálltam, közönség azt hitt, hogy valami új produkció következik, netán egy duett, vagy valami. Úgyhogy abban a pillanatban fegyelmezetten abba hagyták a tapsot. És én ott álltam, tök csöndben, és hajlongtam ott egy 40-es villanyégő felé. Úgyhogy például ilyen. Na most az volt még a rossz ezekben a hosszú lentlakásokban, hogy napközben nem lehetett mit csinálni. Békés Csabán történt, hát ugye az ember mégis kimegy, nézi a kirakatokat, mert hárman, négyen aludtunk egy szobában, akkor még nagyon szűkösen ment a dolog. Én naponta megnéztem a melltartókat, naponta megnéztem a vasedénybolt kirakatát, és így tovább. És egy szép napon észrevettem, hogy a szálloda előtt áll két csodálatos autó. Francia rendszámmal, Ez mikor is lehetett? Azt hiszem 59-ben. Mégpedig a két autó, nem tudom, tetszenek-e még emlékezni rá, úgynevezett Citroën DS volt. A maga idején egy fantasztikusan modern vonalú, valami elképesztően szép autó. Kiderült, hogy ott a francia vadászok indulnak. Persze körbe kapták az elég savaiak, hogy ánya, de jó lenne tudni, hogy mennyit fogyasztod az autó, mibe kerülhet. Én, hülye, buzgó mócsink, mondtam, hogy na várjanak, mert én segítek, tolmácsolok maguknak. Fordította, mennyibe kerül, annyiba kerül, mennyit fogyaszt, annyit fogyaszt. Éj, úgy, mit csinálnak, hogy menjünk a Hortobágyra fátszánozni. Jó, hát jó utat, sok szerencsét, viszontlátásra. Tömeg szétoszlott, én indultam megint a melltartó üzlet felé, és mert már egy napja nem láttam, ugye. És jött velem szembe egy járókelő, egy férfi. És tetszik ismerni ezt a szituációt, mikor ember valakivel megy szembe, és majd érzik, hogy így fogjuk egymást elkerülni. De aztán valaki egyszer valahogy irányt vált, és akkor amarra kezdünk el menni. És a végén ismerik azt, hogy ott állunk egymással szembe, és ilyen, most akkor, hogy ki merre menjem. Na, ott pattogunk a melltartók előtt, és azt mondja nekem a férfi csak úgy a két fogsora között, azt mondja, hogy föltűnés nélkül jöjjön velem. Ha mondom, én hülye, hát kellett nekem a francia vadász. Kérdezem, tehát egyértelmű volt a szituáció, mondom, hogy ne igazolja maga, nem majd a kapitányságom. Mentünk, befordultunk ide, befordultunk oda, emide, amoda, sétáltunk, csak nem csücsültünk le egy kis dombra. Bevitték a kapitányságra, betettek egy szobába, és ott hagytak. 20 percig üldögéltem ott, hát ez egy régi rendőrtrükk, ugye, hogy megtörik a bűnöző. 20 perc múlva bejött egy ember. Féltem, hogy azzal kezdő, hogy lehúz egy baromi nagy pofont, de nem tettem. Azt mondta, hogy kérem a személyazonosságért. Tessék. Áttanulmányoztam. Nagyon ravasz kérdést tett fel. Hol tanult ön franciául és miért? Hát mondom, kérem szépen, a budapesti zenei gimnáziumban, mert az orosz nyelv mellett kötelező volt egy ma élő nyugati nyelv tanulása, és én a franciát választottam. Miért ön mit csinál Békés Csabán? Tudtam, hogy nem Mozart rajongó a pasas. Mondom, hogy talán elkerült a figyelmét a városszerte látható plakátjaink, hogy népek zenéje. Adjam oda neki azokat a címeket, amiket a franciáktól kaptam. Mondom, kérem szépen, én a franciákkal még csak kezet sem fogtam, kedves kollégája is nyilván látta, de én alávetem magam szívesen egy személyi motozásnak. Márpedig a személyi motozás az nagyon furcsa dolog, mert ott nem csak az ember zsebeit nézik meg, meg a váltömés, meg mindent, hanem hát benyúlnak bizonyos ugye, hát, testüregekbe is, hogy hátha. Hát azt látta, hogy itt talán néz, és olyan kicsit megtörtént, hogy jaj, pedig de jók lettek volna ezek a címek. Nem mondom, ha-ha, ebben a pillanatban fölét keveredtem, te állat. Mondanék, hogy bizony, nyelvtársam, az éberség az nagyon fontos. Mindig ezt szokta mondogatni az én Komócsin Zoli barátom is. Erre a névre már nem is emlékeznek, ugyanis 62-ben Bécs... 59-ben Bécsben volt a világifjúsági találkozó, ahol én ott részt vettem, mint ifjú zongoramész, és a delegáció vezetője volt Komócsin. Én életemben egyszer láttam 5 méter távolságból. Szóval mondom, hogy a Komócsin Zoli barátom is ezt mondja, hogy az éberség elvtársak. Kicsit kikeretett a szemhez, hogy az elvtárs ismeri Komócsin elvtársat? Na, ja, ne vicceljen, Komócsin Zoli, Bécsben éjjel, nappal. Jaj, művész úr, kérem, így változtam, hogy elvtárs, aztán művész úr, kérem, akkor elnézést, bocs, kérem, úgy, hát különben is bejöttem volna, hát egy ilyen szimpatikus, kedves ember, hát a legnagyobb örömmel. Akkor várjon kikíséremet, kikísért, megállt, kezet ráztunk. Nem kezdtem el rohanni, mert mégis föltűnő lenne, úgy sétálgattam, megnéztem kis virágot, minden, visszanéztem, láttam, még ott áll. És az égl is... Ami befordultam az első utcasarkon, így rohadtam haza szállodába, hogy gyerekek, engem bevittek. Hát szóval ezek voltak ezek a vidéki utak, és még sok minden egyéb más.